Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 42. Zsoltár első versét énekeljük. A 42. Zsoltár így kezdődik, mint a szép híves patakra.
Mint a szép híves patakra, a szarvas kívánkozik, lelkem úgy juhajt Uramra, és hozzá fohászkodik. Te hozzád én Istenem, szomjúhoz ég én lelkem. Álljon színed
tovább a 466. dicséret első három versét. A 466. dicséret így kezdődik, rád tekint már hitem.
Kint már hitem, megváltom Istenem, a Golgotán, ott könyörgésemet, és vedd el kemet, mostantól hadd legyek tied csupán. Szívemet töltse be kegyelmed ereje, búzgósággal meghaltál érettem, a szívem s életem, te érted éghessen forró lángal. Ha elfogult a mond, félelem, fájdalom, fog kezemet, de szárítsd fel könnyemet, tévedésben ne hagyd én lelkemet.
Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint, nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül a csúfolódók székébe, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy ezen az estén újra együtt figyelhetünk a te igédre, újra olvashatjuk a te kijelentésedet, és gondolkodhatunk rajta. Nincs annál csodálatosabb, mint veled, igéddel foglalkozni, engedni, hogy szólj hozzánk, és szeretnénk, Urunk, szent lelked által látni a te hatalmas tetteidet, üdvtörténetedet, amit elkezdtél a teremtéskor, és amit a mai napig folytatsz. Oly csodálatos, Urunk, hogy a mi hűtlenségünk, vétkeink ellenére sem fordultál el tőlünk, nem hagytál magunkra, megadtad a lehetőséget, hogy bármikor kiáltsunk hozzád, és Uram, bár csak élnénk ezzel a lehetőséggel, bár csak kiáltanánk, hogy Urunk, keresünk, itt vagyunk, szeretnénk hozzád tartozni, szeretnénk neked engedelmeskedni, hinni élő hittel benned, és járni a keskeny utat, ami életre vezet. Itt vagyunk, Urunk, tárd föl a te kijelentésed lényegét előttünk, hogy egyre jobban tündököljön a te világosságod, és egyre jobban beragyogja az életünket. És add, Urunk, hogy minden problémánkat, gondunkat, bajunkat a te kezedbe tudjuk helyezni, és mindez akkor történik meg, hogyha ismerünk téged, ha tudjuk, hogy mindennél hatalmasabb vagy, mindaz az a probléma, amivel ne tudnál te megbirkózni. Lehet szó a megélhetésről, egészségünkről, munkánkról, a társadalomban való helyzetünkről, vagy akár ennek a világnak az alakulásáról. Te, Urunk, mindent meg tudsz oldani. Te számodra minden lehetséges. Dicsőítünk, magasztalunk ezért, és kérünk, szólj hozzánk, csak hogy szívünk felnyíljon te előtted, hogy örömmel fogadjunk be téged, és kövessünk oda, ahova mész. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. Mégpedig Jób könyve 29. fejezetéből, az első verstől a fejezet végéig. Tehát Jób könyve 29. fejezetéből, az első verstől így szól Isten igéje. Jób azután így folytatta beszédét. Ó, bárcsak olyan volnék, mint a hajdani hónapokban, mint azokban a napokban, amikor Isten őrzött engem, amikor a mécsese világított fejem fölött, és a sötétben is járni tudtam világánál, mint amilyen javakoromban voltam, amikor Isten meghitt barátsága borult sátramra, amikor még velem volt a mindenható, és körülöttem voltak gyermekeim, amikor lábamat édes tejben mostam, és mellette a szikla is olajpatakokat ontott, amikor a városkapuhoz mentem, és a köztéren elfoglaltam helyem, ha megláttak az ifjak, félrehúzódtak, az öregek pedig fölkeltek és állva maradtak. A fejedelmek abba hagyták a beszédet, és tenyerüket szájukra tették. A főemberek hangja elnémult, és nyelvük az ínyükhöz tapadt, mert amely fül hallott, boldognak mondott engem, és amely szem látott, bizonyságot tett felőlem, mert megmentettem a segítségért kiáltó szegényt és az árvát, akinek nem volt támasza. A veszni induló áldása rám szállt, az özvegyek szívét megörvendeztettem, Igazságot öltöttem magamra, és az is magára öltött engem. Jogosság volt palástom és süvegem, szeme voltam a vaknak, és lába a sántának. Atya voltam a szűkölködőnek, és az ismeretlen emberügyét is megfontoltam. Kitördeltem az álnok fogait, s kiütöttem fogai közül a prédát. Ezért azt gondoltam, fészkemben halok meg, és megsokasodnak napjaim, mint a homok. Gyökerem a vízig nyúlik, és ágamon ül meg a harmat. Dicsőségem velem együtt újul meg, és íjam is megifjodik kezemben. Hallgattak, és figyeltek rám, és elnémultak a tanácsomra. Szavaim után nem szóltak többet, beszédem harmadként hult rájuk. Úgy vártak rám, mint az esőre, és szájukat tátották, mint mikor tavaszi záporra vágynak. Rájuk mosolyogtam, ha elcsüggettek, és arcom derűjére nem komorodtak el. Szívesen jelöltem ki útjukat a főhelyen, ültem, és úgy laktam közöttük, mint király a hadseregben, mint aki bánkódókat vigasztal. Az első fejezetekben foglalkoztunk Jobbal, és láttuk azt, hogy jól alakult az élete, 11 gyermeke volt, és gazdaságilag is fölfelé ívelt, tehát jól élt, nem volt semmilyen problémája. Ebből a fejezetből azt is látjuk, hogy a maga társadalmában megbecsült, másokra odafigyelő ember volt, tisztelték őt, értékelték, hogy segíti a rászorulókat, tehát megbecsült ember volt, és aztán egyik percről a másikra minden felborult. Gyermekei egyszerre haltak meg, aztán folyamatosan minden vagyonát egy nap alatt egymás után elvesztette, majd mindennek tetejére súlyos betegségbe esett. Óriási fájdalmai voltak, olyan betegség, aminek testi megnyilvánulásai is voltak, gennyes sebek borították el a testét. Ugye valamelyik nap olvastuk, hogy mondta Jób, hogy a felesége sem bírja mellette, nem bírja a szagát elviselni. Tehát egyik perszől a másikra nagyon nehéz helyzetbe került, és elejébe úgy élte meg, hogy Isten keze nehezedett rá, hogy Isten valamiért bünteti, de azt is láttuk, hogy mindezek a csapások őt nem fordították el Istentől. Nem kezdte el Isten szidni, gyalázni, nem tagadta meg, és nem szakadt el tőle, és az életét sem dobta el. Nem mondta azt, hogy ezt nem lehet kibírni, ugye, ahogy ma mondják, ezt épp ésszel nem lehet kibírni, pedig ő egy nap alatt vesztette el mindent. Nagy magasságból, nagy mélységbe zuhant, és iszonyú fájdalmai, kínjai voltak. És azt sem mondta, hogy ha ide jutottam, mit ér az élet? Érdemes így élni? Van még értelme? Hát nem tudok menni már dolgozni, nem tudok csinálni semmit. Én vagyok másnak a munka meg a teher. És jó, ezt is elfogadja. Tehát fantasztikus, amikor kimondja, ugye ott az első fejezetben, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Tehát abban a helyzetben is az Urat tudja dicsőíteni, másrészt hozzáteszi, hogy mezítelenül jöttem a világra, és úgy is megyek el belőle. Tehát elfogadja. Elfogadja azt, hogy igen, benne van az életben az, hogy az ember nem mindig a csúcsokon jár, És ahogy telik fölötte az idő, elromolhat az egészsége. Jobbnak az jelentett problémát, hogy egyik percről a másikra jutott ilyen helyzetbe, nem volt semmi előzménye, ráadásul jöttek a barátai, akik meg akarták győzni arról, hogy bizonyára azért történt ez, mert valami rettenetes bűnt követtél el. Lehet, hogy ezt nem vallod be, nem ismered be, vagy nem emlékszel rá, de van valami. És aztán megtudtuk, hogy igen, van valami, de az nem a Jób életébe, hanem Sátán személyében keresendő, aki mindig ott van, ahol Istenhez hűséges embereket lehet találni. Egyszerűen Sátán nem tudta elfogadni, hogy Istent szereti Jób. És azt mondta, persze, hogy szeret, mert mindent megadtál neki. De vedd el tőle, és meg fog tagadni. És nem jött be. És ebben benne van, nem kötelező nekünk az Isten ellen fordulni, a nehézségekben sem, sőt, majd most látjuk, hogy Isten ott áll az életünk mellett a nehéz helyzetekben is, és nem az a megoldás, hogy ellene fordulunk, hanem az, hogy oda fordulunk hozzá. A barátai, mondhatnánk, az idegeire és az agyára mennek Jobbnak, hisz végig csak a maguk okosságait próbálják rá erőltetni, és nem értik meg. Nem értik meg Jobbot a maga helyzetében, másrészt nem Istent képviselik neki. Tehát ez is egy fontos dolog, hogy amikor másokkal foglalkozunk, vagy nehéz helyzetben lévőkkel találkozunk, próbáljuk az Urat képviselni. Hogy érezzék, tapasztalják, hogy igen, Isten jelen van, akiben én is kapaszkodhatok, akit én is segítségül hívhatok. Mert vannak olyan élethelyzetek, amiket nem lehet megmagyarázni, amikor nem tudunk okos tanácsot adni, mert nem ért semmit. Amit ezek mondtak, az sem ért semmit. És Jób beleáll úgy a vitába, ez is egy érdekes dolog, hogy nem zavarja el őket. Idegesíti, nem fogadja el, hogy lélekben meg akarják erőszakolni, de ez sem zavarja őket. Fölvállalja ezt a vitát úgy, hogy közben neki fájdalmai vannak. Hát gondoljuk meg, nekünk fáj egy testrészünk, és a másik szól hozzánk, szétrobban az agyunk. Mi nem tudunk szólni. Menj el innen, hagyj most békén. És már a 29. fejezetet olvassuk, és nem zavart el őket, hagyjatok már engem nyugodtan szenvedni, vagy meghalni, hanem belemegy, és beszél hozzájuk, sőt, most már egészen jó irányba kezd alakulni, most már keresi Istent, kezd rájönni, hogy ebben a helyzetben is oda lehet fordulni Istenhez. És a mostani beszéd részlete elénk hozza, hogy visszatekint a múltjára. Tehát ez egy nagy dolog már, hogy visszamer tekinteni, fölmeri vállalni a múltat, szembenéz vele úgy, hogy nem roppan össze. Nem kezd el sírni, hogy jaj, látjátok, hajdanán a gyerekeim, milyen jól ment az életem, csak egyszerűen visszatekint, és azt mondja, hogy bárcsak olyan volnék, mint a hajdani hónapokban, mint azokban a napokban, amikor Isten őrzött engem. Tehát úgy látja, hogy a tragikus események előtt, a hirtelen jött betegsége előtt Isten áldása volt az életén. Tehát ez is egy fontos dolog, hogy ki mondja, hogy azért volt jó az életem, mert Isten áldott meg engem. Nem magát dicsőíti, hogy milyen jó üzletember voltam, milyen nagyszerűen meg tudtam tervezni a dolgokat, milyen jól éltem a lehetőségekkel, hanem azt mondja, hogy Isten őrzött engem. Isten kezébe volt az életem. És az ő áldása volt rajtam, és hálát adok neki. És ide, ugye, bárcsak olyan lennék, bárcsak vissza tudnék menni erre az időszakra, amikor Isten úgy ott volt az életem közelében. Ugye, amikor mécsese világított fejem fölött, és a sötétben is járni tudtam világánál. Nem tudom, hogy Jobb mire gondolt itt, hogy mécsese világított fejem fölött, sötétben is járni tudtam világánál, de az egész Biblia bizonságtétel alapján tudjuk, hogy az Isten igéje, az Isten szava a lámpás. A Biblia a lámpás, a leírt ige lehet a mi lámpásunk, amit ha kinyitunk, akkor azt tapasztaljuk, mint amikor sötétben valaki meggyújtotta a viharlámpát, és kiment az udvarra, ahol még ugye nem voltak villanyoszlopok, megkereste a tyúkólat, a disznóólat, bezárta az állatokat, ellátta az istállóba ugye a lovat, a tehenet, a viharlámpa fényénél. És azt mondja az ige, hogy ilyen viharlámpa nekünk az Isten igéje, a Biblia. Ha kézbe veszem, kinyitom, így mutat utat, amikor elakadok, amikor magamtól nem látom a célt, mert sötét van, mert nem csak kint van sötét, hanem lehet sötét a szívünkbe, a lelkünkbe, lehet sötét körülöttünk szellemileg. Hát ma is elég nagy sötétség van. És az ige az, ami bevilágít, ami számunkra is utat tud mutatni. Tehát amikor úgy el vagyunk keseredve, amikor úgy látjuk, hogy nincs kiút, és tényleg sötét van, akkor jusson eszünkbe, hogy igenis van mécses. Az Isten adott egy mécsest, de ugye még a villany lámpa is, nem csak a viharlámpa, meg a régi petróleum lámpa, még a villany lámpa is akkor fog nekünk fényt adni, ha fölkapcsoljuk, vagy a lámpát meggyújtjuk. És ez igaz az Isten szavára. Kézbe kell venni, olvasni kell, forgatni kell, mert egyébként nem fog világítani. Tehát ez fontos. Valószínűleg Jób, mivel ugye ő Ábrahám korában élt, és Biblia akkor még nem létezett, ezért valószínű, hogy úgy, ahogy Ábrahám is, Jób is, még a nyomorúságai előtt hallotta Istennek a szavát. És Istennek a szava volt a mécses. És azt mondja, hogy bárcsak abban az időben lennék most is, amikor az ő szava mécses volt, világított, tudtam járni a világánál, amikor java koromban voltam, és Isten meghitt barátsága borult a sátramra. Úgy tetszik ez, hogy Isten meghitt barátsága. Hogy Istennel barátságban voltam. És bár közel jönne ez a szívünkhöz. Isten nem egy távoli idegen, hanem aki odaül mellém, és barátként fogad és beszél. És ez nagyon megrendítő, hogy a mindenek fölötti Isten, aki ezt az egész világot teremtette, az baráti kapcsolatba akar és tud lenni az emberrel. És azért megrendítő ez, mert nehéz elképzelni, hogy egy világvezető politikusa, ugye gyere már barátom, gyere ülj ide, beszélgessünk, meghívlak egy vacsorára. És Isten ezt mondja, hogy meghitt barátság. És ez a meghitt barátság Jézus Krisztusban lett, ami számunkra is elérhető. Aki megismeri Jézust és rábízza az életét, annak azt mondja, hogy te az én barátom vagy. Ugye a tanítvány mondta, hogy nem nevezlek titeket szolgának, hanem barátaimnak mondalak. És olyan barát ő, aki kész volt meghalni a barátaiért. Tehát olyan barátunk van, aki az életét adta értünk. Jézus. És ez csodálatos. Na most ugye úgy kezdte Jób, hogy bárcsak egy ilyen óhajtó mondat visszatérni oda. És ezt meg kell látni, itt még Jób nem látja azt, hogy itt is vele van Isten. Ő azt hiszi, akkor volt vele az Isten, amikor minden nagyszerű volt. Se betegség, se nyomorúság, ott voltak a gyerekei, virult a gazdasága, de hogy baj van, ezt úgy éli meg, hogy Isten elhagyott és távol van. Nem. A Biblia, tehát a teljes Biblia bizonsága szerint nem vissza kell emlékezni, mert nem az jelenti a jót az életünkben, ha minden nagyszerű, egészségtől pénzig minden van, hanem az, hogy kapcsolatban lehetek Istennel. És a nyomorúság az egy lehetőség, hogy Isten felé forduljak. Tehát Jób még itt nem tudja, hogy ő ebben a helyzetben is kiálthat. Isten nincs messze, és amikor Jézusban eljön ebbe a világba, hát mit látunk? Hát azt, hogy a nyomorultak mind-mind meglátják, hogy eljött Isten, meglátogatta az ő népét, és mennek hozzá, és kiáltanak hozzá. Kiáltanak hozzá. Közelben van. És megtapasztalják az ő segítségét, kegyelmét, irgalmát. Tehát a nyomorúságban is kiálthatunk Istenhez. És ő még ezt nem tudja. Aztán elmondja, visszaemlékezik. Tehát a lényeg, hogy nem csak akkor volt vele a mindenható, most is ott van. A legnagyobb gondunk az, hogy nem veszük észre, hogy Isten itt van. Énekeljük, hogy itt van Isten köztünk, de nem mindig veszük ezt komolyan, és éljük meg, hogy tényleg itt van. És ha itt van, hát akkor megszólíthatom, akkor megfoghatom a kezét, segítségül hívhatom, elmondhatom neki a nyomorúságomat, és ő nem fog elküldeni. És aztán elmondja, hogy ugye milyen volt az élete, mennyire megbecsülték, mennyire adtak a szavára. Ugye ilyeneket mond, hogy még a fejedelmek is abba hagyták a beszédet, hogyha őt meglátták. Az ifjak félrehúzódtak, öregek fölkeltek, tehát ez nagy dolog, hogy Jobbnak ilyen tiszteletet adtak. Ugye ma már, hát lehetne ebből tanulni, ugye, hogy az ifjak megláttak, félrehúzódtak. Vajon ma is félrehúzódnak a fiatalok? Meglátják az idősebbet? Utot meg helyet adnak neki? De az is hozzátartozik, hogy volt is miért így tisztelni Jóbot. Mert sajnos az életben benne van az is, hogy nem mindegyikünk élete tiszteletre méltó. Sokszor föl vagyunk háborodva, hogyha valaki úgy viszonyul hozzánk, bánt, meg nem tisztel, de lehet, hogy én se tiszteltem a másikat. Lehet, hogy én is úgy viselkedtem, vagy beszéltem, hogy most ugyanazt kapom vissza. De Jobbnak az élete olyan volt, hogy tiszteletre méltó élet. És tisztelték is, hisz az már nagy dolog, amikor ugye öregek is fölkelnek, a fejedelmek abba hagyják a beszédet. Miért? Azért, mert tudták, hogy Jób úgy élt, hogy tehát nem magának élt. Ugye, jól élt, nagy vagyona volt, de nem önző életet élt. Nem úgy élt, mint az a bolond gazdag, hogy jaj, olyan sok javam van, megint nagyszerű lett a termés, mit kezdjek vele, hát még nagyobb csűröket. Ugye építek, még több számlaszámot nyitok, mert hát mit tudok vele csinálni? Hát Jób azt mondta, hogy igen, van sok pénzem, lehetőségem, akkor segítek. És odafigyelt azokra, akik nyomorba voltak, akiknek nem volt, aki segítsen, így mondja, hogy segített az özvegyeknek, árváknak, szeme voltam a vaknak, lába a sántának, ugye ez azt jelentette, hogy ha valaki nem tudott otthonról kimozdulni, mert nem látott, vagy nem tudott járni, akkor Jób gondoskodott arról, hogy amit az az ember szeretne megtenni, azt vagy ő, vagy valaki megtegye. Bevásároljon, apró munkát megcsináljon neki, tehát segített. Tehát nem magának élő ember volt. És ezért értékelték. És tulajdonképpen a tanítványság is valahol arról szól, hogy amikor Jézus belép az életünkbe, átalakít, és azt akarja, hogy a mi lábunk az ő lába legyen. Hogy a mi lábunkon keresztül érkezhessen meg mások életébe. Hogy a mi kezünk az ő keze legyen, hogy mindazt az erőt, mindazt a törődést, amit ő elvégzett, az rajtunk keresztül valósítsa meg másoknak az életében. Tehát ez fontos, hogy mi is lehetünk ilyen emberek, akiken keresztül Isten mások felé le tud hajolni, szolgálni, akiken keresztül meglátják, hogy Isten tényleg nincs távol, hanem Jézusban egész közel jött az életünkhöz. És ugye, ha kellett, akkor a védelmére is indult azoknak, akiket kihasználtak. Itt így mondja, kitördeltem az állnak fogait, kiütöttem fogai közül a prédát. Hát ez nem elsősorban azt jelentette, hogy odament és megvert valakit, hanem azt jelentette, hogy ha látott igazságtalanságot, látta, hogy valaki jómódú létére kihasználja a szegényt, akkor az ellen föllépett. És igyekezett tenni azért, hogy visszaadja, amit jogtalanul elvett, vagy segítse a rászorulót. Tehát Jobbnak valóban olyan volt az élete, mint aki Istenről tesz bizonyságot, mint akit lehet tisztelni, szeretni, megbecsülni, és még ugye leírja, hogy úgy vártak rám, mint az esőre. Ez is egy megrendítő, hogy azt mondja, hogy úgy vártak engem, ha nem mentem, mint az emberek várják az esőt. És arra gondoltam, hogy mi Isten gyermekei átéljük ezt, hogy úgy várnak-e, mint az esőt, hogy de jó, hogy jön, mert valami mást kapok tőle. Felüdít, mert hozza az Úr jelenlétét. És jó, hogyha az Isten népe, az egyház ezt át tudja élni, hogy várják, mint az esőt, mint a tavaszi záport, mert Isten üdítő forrása, szava jelenik meg rajtuk keresztül. Hát adja az Úr, hogy mi átéljük, hogy itt van az Úr, akár fönt, akár lent van az életünk, hogy ne arra kelljen gondolni, hogy amikor jó volt, akkor igen, Isten jelen volt, tapasztaltam áldását, hanem higgyük, hogy Isten jelenléte az nem attól függ, hogy milyen a helyzetünk, egészségi állapotunk, sőt nem is ez bizonyítja az Isten jelenlétét, hanem az, hogy a nehéz helyzetben is hű vagyok hozzá, figyelek rá, kitartok mellette úgy, mint ugye Babilonban az ifjak, akik azt mondták, ha tüzes kemencébe dobtok is, hisszük, hogy Isten meg tud szabadítani, de ha nem teszi, akkor sem tagadjuk őt meg. És amikor bedobták őket a tüzes kemencébe, átélik, hogy az Isten ott van velük. Nem őket mentette ki a kemencéből, hanem ott volt velük. Hát ilyen az Isten, ott van velem a nyomorúságban, ilyen barát ő, hogy nem hagy magunkra, hanem vállal minket. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy igédbe tekinthettünk, és láthatunk téged Jób beszédén keresztül. Uram, nincs hozzád fogható, és olyan csodálatos, amikor te azt mondod, hogy te vagy a mi barátunk, és minket barátodnak fogadsz és tekintesz. Tudjuk, hogy életedbe került ez a barátság. Mi nem tudunk tenni semmit, de te odaadtad az életed ott a kereszten, hogy megments minket, igazi barát vagy, Uram, nem olyan, mint akiket megtapasztalt a tékozló fiú, hogy amikor bajba volt, mindenki ott hagyta, nem adtak neki még egy falat kenyeret sem, és te, Uram, nem hagyod ott a barátaidat, hanem te mész velük a nyomorúságba, ott voltál a tüzes kemencében, ott voltál Dániellel az oroszlánok vermében, és Uram, ott vagy. Amikor hívunk, ott vagy a mi életünk mellett is. Nem hagysz minket magunkra, áldunk és dicsőítünk ezért, és kérünk, hogy te áld meg az életünket, hogy tudjunk veled haladni, akkor is, ha nehéz, akkor is, hogyha változunk, ha már nem olyanok vagyunk, mint voltunk régen, mint ahogy Jób élete is megváltozott, de higgyük, hogy itt vagy, hogy erőt adsz, hogy békességet adsz, és a te drága kegyelmedet nyújtod. És amikor elcsüggednénk, köszönjük, hogy kezünkbe vehetjük a lámpást, amit te készítettél, és ad, hogy mindig kézbe vegyük, mindig tudjunk ebbe kapaszkodni, mindig ez mutassa nekünk az utat. Kérünk, Urunk, hogy így védj körül minket a te szereteteddel, kegyelmeddel, és így rád bízzuk, Uram, a betegeket, az egyedül élőket, azokat, akik nehéz helyzetben vannak, rád bízzuk azokat, akik félnek, hogy te könyörülj és vedd el a félelmet a szívükből. Kérünk, Urunk, hogy te könyörülj a mi egyházunkon, népünkön, és ezen a világon. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Az Úr akarja, és élünk legközelebb, csütörtökön 6 órától tartunk hétközi Isten tiszteletet, majd vasárnap 10:30-tól a templomban úrnapi Isten tiszteletre kerül sor. Befejezésül a már megkezdett 466. dicséret 4. versét énekeljük, éltem, ha fogyva, hogy... Ha fogyva fogy, és a halál fogy, jön már felém, megváltó ments te meg, kétségtől engemet. No!